Tisztelt Hallgatóság, Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a szíves fogadtatást, és meg fogok próbálni ennek megfelelni, bár nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű, mert olyan dolgokról kell beszélnem, amelyeknek a megértése sokkal többet kíván, mint egy rövid 45 percet, viszont mindenképpen igyekezni fogok odáig eljutni, hogy legalább a burkoló görbéjén követhető legyen az, amit elmondok. Miről van szó? Századunk, új évezredünk, úgy gondolom egyik leggyorsabban fejlődő tudománya az élettudomány. Az élettudomány különböző ágai azért tudnak ilyen gyorsan fejlődni, mert kétségtelen tény az, hogy az összes többi tudományág eredményeit felhasználják. Ez a felhasználhatóság és felhasználás együttműködés teszi az élettudományokat ilyen valóban gyorsan fejlődővé. Kérem, fantasztikus részletességgel ismerik a kutatók a legkülönbözőbb molekuláris folyamatokat az emberi testben, a sejtekben, mindenben. Egyrészt ugyanakkor kénytelenek vagyunk beismerni, hogy néha nagyon egyszerű dolgokra nem tudunk választ adni, az orvostudomány döbbenten áll, és nem tud igazándiból mit kezdeni egy sima allergiával, a parlagfűvel. Nem nagyon tud mit kezdeni, kérem, azzal, hogy a bennünket ragyogó módon megvédő immunsejtjeink, azok, kérem, esetenként ellenünk támadnak, úgynevezett autoimmun betegségeket okoznak, vagy éppenséggel, amit a megmentésünkre belénk ültettek, mint mondjuk egy vesét, vagy egy szívet, azt akarják kidobni belőlünk, azért, mert idegennek tekintik. Hogyan lehetne ezt szabályozni? Lehet-e vajon elérni azt az állapotot, amikor tudjuk, hogy hova akarjuk a gyógyszereket küldeni? Miről van szó? Kérem, fáj a fejem, lüktet egy artéria az agyamban, kellemetlen érzéseim vannak, beveszek egy gyógyszert. A gyógyszerben lévő, nyugodtan mondhatom, trillió számra ott lévő molekula szétoszlik, a keringés szétosztja, diffúzió, minden különböző mechanizmusok, a lábam nagy ujjától a fülcimpámig, és a szerencsém van, oda is jut, ahova kell. Ha nincs szerencsém, akkor nem is veszek be egy másikat, ami már nem olyan jó, és erre szokták azt mondani, hogy kérdezze meg orvosát és gyógyszerészét, mert a nem oda jutó molekulák, mint ahova szántuk őket, ott bizony kárt okoznak. Na most kérem, elképzelhető-e az, hogy valamikor az orvostudomány varázsgolyókat gyárt, ezek a varázsgolyók megtalálják azt, hogy hova kell menni, oda és lehetőleg csak oda mennek, na nyilván szétoszlanak máshova is, de ha szerencsénk van, akkor lehet olyanná gyártani őket, hogy lehetőleg gyorsan kiürüljenek a szervezetből azok a molekulák, amelyek nem a megfelelő helyre mentek. Van-e ilyen? Kérem, az előadás végén őszintén remélem, hogy el fogják nekem hinni, hogy van. Szabadalmazott ilyen molekulák vannak. 20 éve dolgozunk együtt Egyesült Államokbeli barátainkkal azon, hogy például antitestekkel irányítottan oda küldjük a mérgeket, izotópokat, ahova kell, és olyanná lehet varázsolni ezeket az antitesteket, hogy amely egerekbe készülnek, ugye, hogy ne termeljünk azok ellen antitestet, tehát humanizálják őket, sajnos nagyon drágán. És ezzel azért elérnek olyan eredményt is, hogy mondjuk egy felnőttkori T-sejtes leukémiának, ami egy fehérvérűség fajta, főleg ázsiai emberekben fordul elő, Amerikában nem kevés ázsiai eredetű ember él, nem ritka a betegség, az átlagos életidő a felfedezés után körülbelül 6 hónap, kezelés után kérem 3 év, sőt 5 év, sőt 6 éves túlélés is van. Furcsa módon a partnereink klinikusok. Klinikusok, akik viszont pontosan értik azt, hogy mit csinálunk, és ők mondják meg, mire kíváncsiak. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi kell, egyáltalán milyen fajta tudás kell ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, azok most kénytelenek lesznek elszenvedni részemről azt, hogy megvizsgáljuk, hogy a sejtek felszínén milyen fajta receptorok vannak, milyen molekuláris antennák vannak, mennyi van belőlük, mikor mennyi van belőlük, és ki mellett van, kikinek a szomszédja. Mert nem mindegy, hogy kikinek a szomszédja, mert általában azok a molekulák tudnak együttműködni, amelyek, kérem, egymás mellett vannak. A 70-es években úgy képzelték el a különböző sejtmembránokat, a sejt legkülső rétegét, amely legelőször érintkezik a külvilággal. Ott cserél voltak éppen a sejt információt, anyagot, energiát, mindent, ami csak cserélhető, És úgy képzelték el, hogy a sejtmembrán voltak éppen az egy folyadék réteg, lipidekből, zsírnemi anyagokból álló folyadék réteg, amiben fehérjék úszkálnak, időnként időleges kapcsolatokra tesznek itt szert, ezek az időleges kapcsolatok szétválnak, de mindenki szabadon mozog. Ennek alapja volt ennek a bizonyos elképzelésnek, Fry és Edidin világhírű kísérlete volt az, hogy egy egér meg egy humán sejtet fúzionáltattak, összeolvasztottak, és azt tapasztalták, egyiknek a sejtfelszíni molekuláit pirosra, másiknak zöldre festették. A két szín összekeveredett. Igen, csak akkor a felbontás még fénymikroszkópos volt. Mai, modern felbontások mellett látni fogjuk azt, hogy bizony a második jelzője volt ennek a fluid mozaik membrán modellnek az igazi, a mozaik rész, a mozaicitás, az a bizonyos szigetszerűség, ami annyit jelent, hogy bizonyos lipid szigetkék önálló életet élnek ebben a mozgékony rétegben, azokban olyan fehérjék vannak egymás mellett, amelyeknek együtt kell működni, hogy miért vannak ezek pont egymás mellett? Hát kérem, amikor valamilyen parancs érkezik, valami ingerbehatás ér bennünket, hogy ezt vagy azt a molekulát meg kell szintetizálni a szervezetnek, akkor az egy sejten belül elkészül. A sejtnek egy bizonyos részén, miután ugye a megfelelő kódolás minden megtörtént, ilyen vezikulákba, kis lipid hólyagocskákba kerül, ezek szépen kiúsznak a sejt külsejére, és ott kiterülnek. Ez maga lesz egy mozaik szigetke, és nyilvánvaló, hogyha együttműködő molekulákat kíván szintetizáltatni valamilyen külső inger, azok lehetőleg egy időben egyszerre fognak elkészülni, mert a szervezet a pazarlás nem igen tűri meg, nagyon ökonomikus, nagyon gazdaságos, és ezek aztán, amikor már nincs rájuk szükség, szépen bemennek vissza a sejt belsébe, lebomlanak, és mások épülnek föl belőlük. Egyébként nem kis meglepetésre, mostanában, hát pláne a humán genomnak a megértése révén is, tudjuk azt, hogy a sejtek fehérjeinek, kérem, nagy többsége, nem fogják elhinni a számot, nekem közel 90%-a membránba kerülendő fehérje lesz, a valóban vízoldékony fehérje, amit a gének kódolnak, sokkal kisebb arányt képez benne. Tehát ez a mechanizmus, amit itt nagyjából vázoltam önöknek, úgy néz ki, hogy igaz lehet. Na, hogyan lehet ezeket a membrán receptorokat, ezeket a felfogó antennákat analizálni, amelyek ezekben a lipid szigetekben előfordulnak, és kell-e ez nekünk? Kell-e az, hogy minden apró molekulának a bajszát piszkáljuk, vagy pláne csomót kössünk rá, meg fogom mutatni az előadás végén, hogy hogyan? Kell-e ez az adófizetők drága pénzén? Kérem, mert nagyon sokba kerül. Szabad-e ilyet csinálni, amikor nem tudunk megoldani nyilvánvalóan komoly betegséggel kapcsolatos problémát, és azokat kénytelenek vagyunk esetleg még csak távolról közelíteni. Kérem, előadásom végén őszintén remélem, hogy el fogják nekem hinni, hogy ezek a látszólag játékos, tréfás megoldások olyan információ halmaz birtokába juttatnak bennünket, itt rögtön alázatosan be kell valljam, olyan információ halmaz juttatnak nekünk, amelyeket még föl sem tudunk dolgozni, legalábbis nem teljes egészükben. Viszont ezen információk segítségével a jövendő orvostudományának egy már ma is megvalósítható részét tudjuk voltaképpen gyakorolni. Ennek a gyakorlásnak a végén majd föl lesz sorolva, hogy hány ilyen szabadalmazott gyógyszer van már, hány százzal próbálkoznak tovább lépni, és hányfajta betegséget lehet megpróbálni gyógyítani annak alapján, hogy tudjuk, hogy mi van a sejteknek a felszínén, milyen receptorok hol helyezkednek el, milyen összeállításban lehet őket megtalálni, és mi annak a szerepe. Hogy mondjam meg, nagyon keveset tudunk eddig ezekről, de minden lépés közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ezt valóban lehessen használni. A következő ábra csak azt mutatja, hogy a sejtmembránban, amit itt így ábrázoltunk, ugye vannak olyan molekulahalmazok, amely molekulahalmazok fölismerik az ellenséget, az ellenségnek a fehérjeit már kicsit földolgozva, más ilyen molekulafajták mutatják meg ezeknek, és ha ez a reakció lejátszódik, akkor jön létre az, amit az elején már apostrofáltam, hogy például egy békés vesét, amit beültettek, csak nem pontosan mondjuk a szülőktől kapta az illető, az mégis ritkasság, hogy ilyet lehessen csinálni, hanem egy szegény, hirtelen elhunyt valakitől, akinek a veséjét túléltették, és az nem teljesen pontosan illik az ő immunrendszeréhez, az bizony komoly bajokat okoz. Ezek a molekulák, ezeket a sejteket, amelyek bemutatják itt az idegen fehérjéket, bizony meg fogják ölni. Lehet-e ezt szabályozni? lehet-e úgy szabályozni, hogy valóban csak a kilökődést akadályozunk, és ne gyengítsük le annyira a szervezetet, hogy közben megszűnik a védekezés, nem tud a szervezet illő módon védekezni a külső ellenséggel szemben. Kérem, ez egy nagyon nehéz kérdés, és majd rá fogok arra mutatni, hogy szerencsére, bár ezen mechanizmussal szemben igazán gyógyszert nem nagyon lehet előállítani, egy furcsa mellékkörülmény az, hogy bizonyos ionokat, káliumot, egyéb ionokat a membránon keresztül engedő ion csatornák, amelyek nagy molekulák egyébként, közel helyezkednek el ehhez, és ahol a megölendő sejt és a támadó sejt összeilleszkedik, ezt a részt nevezzük immunszinapszisnak majd, ott helyezkednek el a csatornák, és most kérem, csatornákkal szemben olyan anyagok, gyógyszerek, amelyek szabályozzák annak a funkcióját, mert ha ott van, akkor biztos, hogy beleszól abba, hogy mi legyen a felismeréssel, azok ilyen sereget képeznek, tehát meg lehet próbálni azt, hogy hogyan lehet nem direktben, nem közvetlenül, hanem az ionoknak a áramlásán keresztül, ha úgy tetszik, a membránpotenciál változtatásával, tehát egy fizikai behatásnak a változtatásával szabályozni úgy a működést, hogy valamit segítsünk azon, hogy ne kelljen megmérgezni valakit egy fél életen keresztül ahhoz, hogy csak 5-6 évente kelljen neki vesét cserélni például. Következő ábrát kérném. Kérem, ahhoz, hogy ilyen molekula együttállásokat meg lehessen vizsgálni, különleges módszereket kell alkalmaznunk. Önök közül nyilván nagyon sokan ismerik azt a módszert, amikor egyik molekulának kérem a tetejére ráhelyezünk egy zöldszínű festéket, egy másikra egy piros színű festéket, és akkor az történik, hogy a zöldszínű festéket megvilágítjuk, akkor a piros színű fog inkább világítani, mert a zöldszínű átadja az energiáját ennek, és ez fogja kisugározni azt a szint, amely mutatja, hogy ez a kettő valóban molekuláris közelségben van egymáshoz képest. Mi az, hogy molekuláris közelség? Ez egy nagyon tág fogalom egyébként. Kérem, 2 és 10 nanométer között lehet itt, mint egy ilyen mérő szalagot odahelyezni a molekulák közé, és ezeket meg lehet mérni nagy pontossággal. Nyilvánvalóan, amikor sok ilyen molekula van, amit mi kapunk egy-egy sejtről adatot, azt kérem szépen a sejt egészére vonatkozó átlagtávolság lesz, de hogy lesznek egymáshoz közel ilyen molekulák, ez a módszer bemutatja. Az eloszlásgörbék, ha nulla körül helyezkednek el, akkor nincs ilyen együttállás. Ha viszont elcsúsznak, és a fluoreszcencia energiatranszfernek, energiaátadásnak, a világító energiaátadásának a görbéjét vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy az becsúszik a pozitívba ennek következtében. Tehát van ilyen együttállás, és kell tudnunk találni a sejtek felszínén más módszerekkel most, olyan különböző foltokat, receptorhalmazokat, amelyek igenis egymás mellett vannak. Ha meg ott vannak, akkor miért vannak ott? Együttműködnek-e? Kell-e, hogy együttműködjenek? Vagy nem? Van-e valami haszna annak az egyik részéről, hogy a másik mellette van? Ez mindig egy kérdés, ezt mindig külön meg kell vizsgálni. Egy viszont biztos, hogy a sejtek felszíne elvileg tartalmazza pontosan az ott lévő molekulaelemek halmaza, fajtái, minősége, mennyisége formájában és eloszlása formájában mindazt az adatot, amit a sejt közvetlen előélete tud nyújtani. Csak éppenséggel ezeket a hieroglifákat még nem tudjuk rendesen olvasni. Van, amikor tudjuk, van, amikor nem, de amennyiben tudjuk és amilyen mértékben tudjuk, olyan mértékben tudjuk azt, hogy mi történt. Miért merem ezt mondani? Hát az előbb ugye megállapodtunk abba, hogy a sejtek felszínén megjelenő receptor minták. Egy ilyen minta nyilvánvalóan, nem, ez a minta nem azonos ezzel a mintával, tehát az van föltüntetve, hogyha páronként megmérem a távolságát 4 receptorfajtának, ha a távolságok változnak, esetleg azt tudom kimutatni, össze tudom rakni egy ilyen kétdimenziós mintává ezeknek az eloszlását, egy térképet tudok csinálni belőle. Ezt különben 20 éve csináljuk, ilyen molekula mintákat lehet kapni a sejtek felszínén, és ezeknek mind nevük van természetesen, meg tudjuk mondani, hogy melyik micsoda, van, amelyik receptor alkatrészeket mutat itt be, azért van a görögbetűk rendszerint első 3 Örögám egy első 3 tagjával jelezve. Kérem, ez valamit kell, hogy jelentsen. Ezek valóban együttműködnek, tudjuk, hogy együttműködnek, ezek a minták viszont rendkívül konzisztensen, rendkívül jó hatásfokkal mindig megtalálhatók a sejtek felszínén. Itt természetesen milyen sejtekről beszélünk? Hát kérem, mit a legkönnyebb vizsgálni? Hát a vérsejteket. A vérsejteket, ugye, hiszen a fehér vérsejteket könnyű elválasztani, azok a védekező rendszernek a fő alkotó részei, tehát elsősorban azokban lehet vizsgálni, de hagy nyugtassák meg mindenkit, minden másfajta sejteken előállíthatók ezek a receptorminták, ha a receptorokat valami kivarázsolja a illető sejtben lévő genetikai kódból, mert ott benne van. Tehát mondok egy házszámot, csúnyán fog hangzani, mert a latin nevét vagyok kénytelen mondani, aztán lefordítom. Kérem, kolorektális karcinom a sejtekben, ugyanilyen mintákat lehet találni. Kolorektális azt jelenti, hogy végbél környéki, ugye, bélhám sejteken, nem limfocitákon, bélhám sejteken ugyanilyen mintákat lehet látni. Ha ugyanilyen mintákat lehet látni ott is, akkor valamire ez kell. És ha azokat megkezeljük, és változik az összetétel, abból azt is meg lehet mondani, hogy az valamilyen gyógyszerre fog-e reagálni, vagy sem. De még nem vagyunk ott, hogy erre varázsgolyókat lőjünk ki. Varázsgolyókra csak ott van lehetőség, ahol kérem, olyan receptor mintákat tudunk találni, amely receptor minta, vagy maga egyetlen receptor jelzi, hogy én vagyok a daganatsejt, én vagyok a gonosz, akit meg kell ölni, az a legkönnyebb helyzet, akkor arra kell ráirányítani, akár antitesttel, azt az izotópot, ami lehetőleg közelre sugározzon, lehetőleg alfa vagy beta, lágy beta sugárzó legyen, és akkor ilyen nanométeres nagyságrendben, kérem, lehet orvoslást végezni. Nanométert emlegetek, mi az, hogy nanométer? Ha azt mondom, hogy 10⁻⁹ méter, azt mindenki érti, mindenki tudja, de azért tapasztalati fogalmunk nincs róla, mert a méter az rendben van, az ekkora, na de a nanométer, hát ki látott nanométert, ugye senki? Hát kérem, volt, aki látott. Gerd Binig és Heinrich Rohrer az úgynevezett pásztázó alagút effektusos elektromikroszkópiáért kapott Nobel-díjat a 80-as évek közepén, de már az eleje környékén sikerült megmutatni nekik ezt a képet, amiért voltak éppen a Nobel-díj indoklását kapták. Ez a kép azt jelenti, voltak éppen, ezt ők állították elő, hogy 4 grafitatom átmérője 1 nanométer. Tehát valahol már tudjuk tenni a nanométert, és ha molekuláknak a nanométeres távolságairól beszélünk, akkor tudjuk azt, hogy nagyon kicsi távolságról van szó, mert már 4 szénatomnak a átmérője egy sorban képes a nanométert előállítani számunkra. Egy érdekes kérdés és provokatív kérdés. El lehet-e azt képzelni, hogy valamikor ezzel a mondjuk pásztázó alagút effektusos mikroszkóppal, amellyel darabonként lehet azért piszkálni atomokat, atomokból molekulát állítunk elő. A Nottinghami Egyetem nanotechnológiai tanszékének a emblémája az, amit itt tetszenek látni, és ezen elég világosan látható az, hogy két kis ördög, ha úgy tetszik oroszlán, ugye, atomokat tol egymás hegyére hátára. Hagy áruljam el, hogy 1982-ben már sikerült egyszerű molekulát, például ammóniát előállítani ezzel a módszerrel. Tehát igenis lehet atomokból összepakolni molekulákat. Tehát a nanotechnológia valóban egy olyan tudomány, aminek óriási műszaki jelentősége van, de ugyanakkor nekünk van egy készre, a természet által készre legyártott élő szervezetünk, vannak sejtjeink, vannak molekuláink. Ha ezeket mi meg tudjuk vizsgálni nanotechnológiai módszerekkel, akkor nekünk nagyon-nagyon erős ismeretanyag forrásunk lesz, amely ismeretanyag forrás meg tudja esetleg magyarázni azt, hogy mi hol helyezkedik el. A most következő ábrán önök azt fogják látni, amiben egy kiváló kollégánk doktorált 1997-ben és az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában jelent meg a cikke, hogy különböző sejtfelszíni elemek, amelyek pont az ilyen idegen anyag bemutatására játszanak szerepet, ha megjelöljük az egyik fajtát egy nagy aranygömbbel, másikat egy kisebb aranygömbbel, akkor ez a nagy aranygömb esetleg eltakarja a mellette lévőt, és ha a jelzéseket a következő ábrán látható módon most megismételjük, de úgy, hogy először most a másikra tesszük a aranygömbjeinket, a 10 nanométer átmérőjüket, és a 30 nanométerest akkor már ide nem tudjuk tenni. Ha megszámoljuk az aranygömböket sejtek felszínén, megfelelő nagy területen, megfelelő darabszámú sejten, tessenek elképzelni, hogy ki lehet egészen primitív algebrával számolni azt, hogy az egyik fajta molekulából mennyi van a másik fajta mellett, és a másik fajtából mennyi az egyik mellett. Ez a kép Jánegyi Attila doktornak a felvétele, elektromikroszkópos felvétele, Varga Sándor a kollaborációban, intézetünkben készült. Ez a kép annyira tetszett egy amerikai immunológia könyvnek, hogy megvették a Proceedings National Academy of Sciences-től, és megjelentették, tehát voltaképpen ez a kép mutatja azt, hogy hogy néz ki ez a sejtnek a felszínén. És ha kiszámoltuk, megint csak egyszerű matematikai eszközökkel, különböző régiókban megszámolva a különböző aranygömböket, kiderült, hogy nem véletlenszerűen oszlanak el. Pedig minden amellett szólna, hogy úgy oszoljanak el. Ez elektromikroszkópos kép volt az előbbi, ez már nem az, rögtön megmondom, hogy ez micsoda, de az előző kép mutatta azt, hogy valami összerendezi ezeket. Mit teheti ezt? Hát itt jönnek azok a részletek, amelyekkel kénytelenek vagyunk foglalkozni, azt mondjuk megint, hogy a mikrodoménnek, a lipid struktúrának a részei rendezik ezeket össze, már a szintézisük során, és utána kiviszik a sejt felszínére, ott természetesen ezek csak bizonyos élettartammal rendelkezhetnek, hiszen a membrán mozog, az él, az állandóan újra szintetizálódik, vissza cirkulál a sejt belsejébe, de hát láttuk, hogy ez itt nem véletlenszerű elektromikroszkópos képen. Erre ugye rögtön azt lehet mondani, ugyan kérem, önök csináltak egy preparátumot, a preparátumot megvizsgálták vákumban, mert elektromikroszkópiához vákum kell, előtte kiszárították, mindent csináltak vele, önök olyan artefaktumot, olyan műterméket gyártottak, amilyet akartak. Amit itt tetszenek látni, az viszont más. Ez úgynevezett atomerő mikroszkópos felvétel, ahol kérem vizes közegben egy membrán darabot, tehát még azt se lehet mondani, hogy a membrán alatti régiók valamilyen rendezést csináltak, azon a 30 nanométeres aranygömbök épp úgy ilyen klaszterekben, csomókban láthatók, mint egyébként az elektromikroszkópos képen, igazolva azt, hogy ez nem műtermék. Itt rögtön meg kell álljunk egy pillanatra, és lehet ugye arra hivatkozni, hogy sok módszer, nem sok módszer, amit alkalmazunk, kérem, kell a sok módszer. Kell a sok módszer, hogy kikerüljük az esetleges hibákat, problémákat, nagyon érzékeny, nagyon finom felbontású területeken dolgozunk. Amit itt tetszenek látni az ábrám, az egy három keserves hét alatt elkészült minta. Tudnélik, ha az ember atomerő mikroszkóppal akar mérni, ami nem más, mint egy kicsike, nagyon kemény hegy, amit pásztázunk a minta fölött, olyan puhán, lazán, hogy nem tud belemélyedni, nem tud belehasítani, de az elektronhéjak taszítják egymást, és annak a mozgása, amit le lehet képezni, az atomerő mikroszkóp hegyének a mozgása, az a domborzatot visszaadja. Azon látható a 30 nanométeres aranygömb, amit ott néztünk, de valahogy, ha ilyen tisztaságú, ilyen apró, ilyen fantasztikus, nagyfölbontású képet kapunk, az emberben ott van mindig a kisördög, honnan tudom, hogy az tiszta volt. Hát kérem, a természet csodálatosan segítségünkre jött, mert a csillámpala, amit Mikának szokták, Májka ugye angolul, azt le lehet rétegenként hántani, minden réteg teljesen tiszta felszínt ad, és ez a három vagy hány ezer év alatt kialakult kristály struktúra lehetővé teszi számunkra azt, hogy valóban elmondhassuk, hogy annak kell ott lenni, amit mi oda tettünk, tehát ha tisztán dolgoztunk, és az a molekula halmaz, amit oda pakoltunk, az valóban az, aminek gondoljuk, akkor azt fogjuk látni, így lehet látni DNS molekulát rajta, enzim molekulákat, a legkülönbözőbb molekulafajtát, és sejt felszíneket is lehet látni, ahol viszont célszerű, lehetőleg kolloidális aranygömbökkel jelölni, hiszen ugye tudjuk azt, hogy ha mondjuk egy helikopterrel szállunk a Szahara felett, akkor ha valami zöldet látunk, ami a homokból kiemelkedik, az föltehetően pálmafa. Ha pálmafa elkezd szaladni, akkor nem pálmafa. Na most a sejt felszínén nyilvánvaló, hogy rengeteg fajta receptor minden van, tehát nem tudjuk azt egy dzsungelben megmondani, melyik milyen fa, pláne ha soha nem láttunk olyan fát. Csak tudjuk, hogy olyannak is kell lenni, aminek ilyen-olyan-amolyan alakja esetleg lehet. Olyankor meg kell jelölni, és a jelzést valahogy láthatóvá kell tenni. És ez a tiszta csillámpala felszín adja a lehetőséget. Azok a lukak, amiket itt tetszenek látni, 6 ongströmös lukak. 6 ongströmös lukat látni ilyen felszínen atomerő mikroszkópos képen igazolása annak, hogy ez valóban egy hihetetlen nagy felbontású módszer, amely hihetetlen nagy felbontású módszer segítségével sok információt nyerhetünk, de ez az információ még mindig egy kicsit messze van attól, hogy valóban élő sejteken lehessen dolgokat megmérni, míg viszont élő sejteken energiatranszferrel tudunk mérni távolságokat, megmondjuk, hogy miből hány darab van. Kérem, itt egy olyan módszer szeretnék röviden önöknek bemutatni, amelyet nagyon régen tetszenek ismerni. Kémikusok a 70-es évek legelején foglalkoztak azzal, hogy a különböző kémiai reakciók során azon kis térfogatban, akár egy enzim reakció során, abban a kis katalitikus centrumban a különböző alkatrészek, amelyeket vagy összerakad az enzim, vagy szétválaszt, azok milyen gyakorisággal fordulnak elő, ott meddig tartózkodnak, és azt találták ki, hogyha hihetetlen kicsire, tetszenek látni, ez 3/10 mikrométer, még ennél is sokkal kisebbre be lehet szűkíteni a fókuszát egy lézersugárnak, vagy akár több lézersugárnak egymásra vetítve a fókuszát. Ott abban a fókuszban, ha van egy ritka molekulapopulációnk, amit láthatóvá tettünk valahogy, például bekentük fluoreszkáló festékkel, elég specifikusan meg lehet ezt csinálni, akkor azok kibevándorolnak ott, a kibevándorlásnak a gyakoriságát megmérve, úgynevezett korrelációs analízissel meg lehet nézni azt, hogy melyek azok, amelyek együtt mozognak, melyek azok, amelyek külön mozognak, ezt meg lehet nézni a sejtek felszínén is. Nos, ha a sejtek felszínén nézzük ott, és azt látjuk, hogy melyik molekula mozog a másikkal együtt, hát az, amelyik egy mikrodoménben van, amely egy ilyen lipid tutajon úszkál, tehát azoknak együtt kellene működni. Ha együtt kell működni, akkor már az ember gondolkozhat azon, hogyan lehetne ezeket megjelölni, megvizsgálni, beavatkozni az együttműködésbe, mert hát, ha olyan beavatkozás sikerül ezzel produkálnunk, amely beavatkozás megváltoztatja annak a molekulának a működését, esetleg egy sejtet elpusztít, esetleg egy sejtet megment, tehát itt még nagyon-nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy azt az üzenetet, amelyet a sejtfelszín tartalmaz, amely a molekulák halmazából áll, amelyek nyilván valamilyen külső ingerekre szintetizálódtak, kerültek oda a sejt felszínére, lehetőleg úgy, hogy azok legyenek egymás közelében, amelyek együtt szintetizálódtak, tehát azok föltehetően együttműködnek, de ez még nem biztos, ennek mind utána kell menni. Itt rengeteg fizikai, kémiai, biokémiai együttműködés kell, de ezt elértük, akkor meg lehet mondani, ki kicsoda, mit csinál, és mit kellene vele csinálnunk ahhoz, hogyha kiderül, hogy az jelzi azt, hogy ez egy nagyon gonosz sejt, mert annak az a szándéka éppen, hogy mondjuk saját magunkat megtámadjon, és egy mondjuk autoimmun betegséget létrehozzon, ami nem más, mint az immunrendszerünk agresszív, saját magunk ellen fordulása. Na most ilyenkor azt mondtam, hogy fluoreszkáló molekulák abszolút eszenciálisak, szükségesek ahhoz, hogy ezek láthatóvá tehetők legyenek, mozgásukat, darabszámukat, mennyiségüket, együttműködésüket, energiatranszfer folyamataikat, ami ugye a távolságmérés jelenti, megvizsgáljuk. Hát kérem, az rengeteg mérés jelent, mert az energiatranszfert párossával lehet nézni csak. Na most, ha lenne egy olyan csodafegyverünk, hogy egyetlen egy gerjesztő fénnyel, amit tetszettek látni itt az animációban korábban, egyetlen egy gerjesztő fénnyel több szint lehetne produkálni valamilyen anyagfajtából, az nagyszerű lenne. Ilyen a kvantumpont vagy nanokristályok, megint a nanotechnológiának egy csodálatos ajándéka. Ez egyszerűen egy félbezető kristály, aminek van egy átmérője, tetszenek látni, nem valami nagy lépték, egy nanométeres léptékről van szó, de lehet 5-10 nanométer átmérői. Ezek a nanokristályok azzal a tulajdonsággal rendelkeznek, mondjuk a legegyszerűbb kadmiumból és szeléniumból összeállított valami, hogy ezek, ha megvilágítjuk őket valamilyen színnel, visszavilágítanak, és a színük, amivel visszavilágítanak, attól fog függni, hogy mekkora az átmérőjük, mert valóban rezonálnak a besugárzásra, a fénnyel történő besugárzásra, és a rezonans cserében kibocsájtott fény a voltaképpen látható színskálának teljes spektrumát képes lefedni, és egyetlen gerjesztő hullám elegendő ahhoz, a különböző molekulákat, különböző nagyságú ilyen kvantumpontokkal jelöltünk meg, hogy azokból valamilyen módon valamilyen információt nyerjünk, akár energiatranszfert nézzünk, mozgást nézzünk, együttmozgást, korrelációs analízist. Tehát tetszenek látni azért, hogy voltak éppen itt egy dátum is jelzi, 1998 Ból közlik le újdonságként még ezeket a biológiában is alkalmazható dolgokat. Nyilván nem túlságosan új dologról van szó fizikai szempontból, de alkalmazás technikai szempontból nagyon új és nagyon nagy jövő előtt álló módszerek kerülnek így a kezünkbe. Kérem, a nanokristályok, tehát a nanotechnológia sokat segítenek, még akkor is, hogyha ilyen bonyolult receptor folyamatok zajlanak le. És eljutunk egy olyan pontig, ahol a keringő fehérvérsejtek egy fajtájának, a limfocitáknak a jel átviteli rendszerét fogjuk tanulmányozni. Majd rögtön kiderül, hogy hogyan ez a betegségekhez, miért kell ezt tanulmányozni, és milyen betegségcsoportokat lehet ezen keresztül gyógyítani. Fogjuk látni, de először sajnos kérni kell a kedves türelmüket, hogy egy pár szót szóljunk ezekről a receptorokról. Nagyon érdekes receptorpárról van szó. Interleukinoknak hívják azokat a molekulákat, amelyeket fehérvérsejtek termelnek, részben önmaguk használják fel ezeket, részben más fehérvérsejtekre mennek oda, ezért interleukin, fehérvérsejtek közötti valami citokinnek is szokás nevezni némely fajtájukat. Ezek receptorokkal rendelkeznek. Természetesen ezek ilyen peptid természetű anyagok, nem túlságosan nagyok. Ezek sokszor akár három ilyen receptor fajtához is hozzákötődnek. Hát mivel jelöljük őket, kérem, az alfa, béta, gamma, az csodálatos valami, lehet őket cserélni ezzel a három görög betűvel, de ezeknek van pontos molekulasúlya, tudjuk, hogyan kapaszkodnak össze, tudjuk, hogyan kapaszkodik hozzájuk fentről az interleukin, mondjuk ezen a ábrán éppen az interleukin 15-ös, és teljes meglepetésünkre ez a nagyon komoly hatásokat kiváltó, majd rögtön megbeszéljük, melyek ezek. Interleukin 15 a receptorát valahogy nem igazán szerethette, mert a receptor, amelyet a limfocitákon használ ez a interleukin, ez a molekula, ahhoz, hogy fölgerjessze valamilyen funkcióra, kényszerítse azt a fehérvérsejtet, azt már úgynevezett hizósejtem teljesen más receptorokon keresztül váltja ki. És itt van a molekuláris biológus meglepetése is, hogy ezek az enzimfajták, ezek a jánosarcú kináz, jacknek szokás ejteni, különböző egyéb molekulák, közreműködő molekulák, egy egész sor, nagyon bonyolult rendszer, ugye ennek a hatására egy receptor rendszeren keresztül adott molekulán, adott sejten, adott receptor szisztémán. Egy másik sejten teljesen más a receptor szisztéma, némi hasonlóság van ugyan az enzimek és a közvetítő anyagok között, de ez nem azonos. Hát mit lehet ilyenkor tenni? Hát lehetséges az, hogy ennyire különbözik a jelátviteli rendszere ugyanannak a molekulának, ami valamit ki akar váltani, csak azért, mert egy másik sejthez ment oda? Hát kérem, úgy látszik, hogy igen. Úgy látszik, hogy igen, de ennek az ellenkezője is látható. Az interleukin 2, az interleukin 15 receptorok, azok rendkívül hasonlítanak. Mind a kettő három peptid belám, majd rögtön meg fogják érteni önök, kérem, hogy miért kell ezeken most nekem itt ennyit rágódnom, miért akarom önöknek azt szugerálni, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert kérem, ezt a két interleukint gyógyításra használják, gyógyszerként használják, és ennek a segítségével azokhoz a sejtekhez, amelyek úgynevezett aktivált állapotban vannak, tehát mutatják, hogy én a rossz sejt vagyok már, nekem itt van kinn az interleukin receptor alfám, a kettő receptor alfám, oda küldjük majd az interleukin receptor alfa-ellenes antitesttel az izotópot, a toxint és azt a sejtet megöljük. De tudnunk kell azt, hogy az valóban beteg sejte, és ki kell zárnunk azt, hogy máshol azok úgy ne nagyon menjenek. Az interleukin 15 receptor teljes meglepetést okoz, nemrég fedezték fel egyébként, az elmúlt 10 évben még az interleukin 15 receptorról nem sokat tudtunk, a felfedezőjével kollaborálva vizsgáltuk ezeket az átviteli folyamatokat, és meglepetésünkre az úgynevezett béta és a gamma alesztségek, tehát két hosszú peptidlánc, amelyek effektív enzimaktivitással rendelkeznek a sejt belsejében, molekuláris biológusok figyelem, teljesen más hatást képesek kiváltani, egy olyan különböző alfa alesztség, ez a kettesé, ez meg a 15-ösé segítségével, annak semmi más szerepe nincs, csak az, hogy amikor ez oda kötődik ehhez a hármashoz, akkor ezen molekulának az eltorzításával fogja ezeket begyújtani, nyilvánvalóan másképp, mint ugyanezt a kettőt ennek a alegységnek az eltorzulása, ennek a itt lévő közreható molekulának a segítségével. Na most, hát ez kell ezzel nekünk foglalkozni? Ez nem az a molekulák bajszának a rángatása, hogy valamit csinálunk azért, mert ugye hát a kutatásra el akarjuk tölteni az időnket? Kérem, nagyon nem, mert először ki lehet próbálni azt, hogy a sejtek felszínén ez a három receptor fajta, mondjuk az interleukin receptor kettőjé együtt van. Tetszenek látni, előre együtt van, nem úgy szedi össze a interleukin kettő maga, ott van egymás mellett. Ezt hozzáteszem, összébb jön. Ha ezt teszem hozzá, ami csak ezt a kettőt használja, fölnyílik a háromszög, ez mind mérhető, megmértük. Ha a interleukin 7-es teszem hozzá, ami csak a gamma arattséghez kötődik, fölnyílik a másik. Hát ez tényleg olyan dolog, hogy nagyon szép játéknak tűnik. Elegáns játék, szép játék, komoly technika kell hozzá. Mi a haszna? Hát ha tovább megyünk ebben, akkor megnézzük még azt, hogy ezek a különböző membránreceptorok hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. Azt meg lehet úgy nézni, hogy egyszerre jelöljük meg a különböző lipid szigetkéket pirossal, és mondjuk zölddel azt a receptort, amelyet vizsgálunk. Ha ez átmegy nagyon sárgásba, akkor ezek bizony keményen átfednek. Ha ezzel szemben az egyik olyan molekuláris elemet, amelyről tudjuk, hogy semmi köze azon fajta lipid tutajokhoz, lipid szigeteskékhez, amin a mi molekulánkat akarjuk keresni, akkor a piros meg a zöld ketté válik. Tetszenek látni, milyen szép különböző a kettő? Ez konfokális lézerszkenning mikroszkóppal készült felvétel, amelyen belül még azt is meg tudjuk nézni, amit már mutattam, korrelációs analízissel, hogy melyik mozog együtt, és melyik mozog külön-külön. Következő ábránk meg tudja mutatni nekünk azt, hogy miért csináltuk az egészet. Kérem, itt van egy nyugodt sejt. A nyugodt sejt egy T-sejtfajta, ami a nyirok-sejteknek egy olyan fajtája, ami elsősorban ölő funkciót fejt ki, vagy segíti az úgynevezett B-sejteknek az antitest képzését. Ha interleukin 2-vel fogjuk aktiválni ezt, mi az, hogy aktiváljuk? Egyszerűen hozzáadjuk ezt a molekulát, az elkezd kérem akár osztódni is, de mindenképpen molekulákat fog termelni, mindenképpen nőni fog, és utána egy kemény, gyilkos sejt válik belőle, ami a már említett mechanizmusokkal megtámadja az idegen fehérjéket felmutató sejteket. Utána, amikor elvégezte ezt a funkcióját, szerencsére a programozott sejthalál az apoptózis segítségével saját kardjába dől, és meggyilkolja magát. Na most ugyanez a sejt, ugyanez, ha nem az interleukin 2-t kapja, amelynek a ingerület átviteli útja ugyanazon a két fő molekulán keresztül megy át, csak éppenséggel egy alfa arattség esetleg másképp változtatja meg annak az alakját, az ugyancsak aktivált sejtet, osztódó T-sejtet csinál, és memória T-sejt lesz belőle, ami segíti az antitest képzést, és a végén vakarózni fogunk, mert allergiánk lesz. Tehát szó nincs arra, hogy megöljön valakit, de emlékezni fog, és annak a révén akár allergiás reakciót csinálhat. Miért jutottunk el idáig? Azért, mert azt akarjuk megvizsgálni, hogy például egy ilyen nagyon fontos aktiváló receptor, vajon ha azt mi megcélozzuk, segíthet-e abban, hogy kiírtsuk azokat a sejteket, amelyek betegséget okoznak. Nem könnyű feladat, nagyon sok munka, külön munka kell hozzá, nézzük tovább, hogy melyek ezek a külön munkák. Hát először is ugye, ha már ölésről van szó, megnézzük azt, hogy hogyan történik az ölés. Ez a két sejt, ez két gyilkos sejt, ez a sejt, amelyet meg akarnak éppen ölni. Megvizsgáljuk azt, meg lehet vizsgálni az előző mikroszkóp rendszerrel azt, hogy az érintkezési felületen különböző molekulák jelen vannak-e. Ez az, amely bemutatja az idegen fehérjét, ez az, amely jelzi azt, hogy az ölősejt ott van, az ölősejtnek egy markere, egy jelzője. Ez pedig nem más, mint egy ioncsatornának a neve, ami mutatja, hogy ezek itt mind együtt találkoznak azon a felszínen, amit immunszinapszisnak nevezünk. Ez az a perdöntő bizonyíték, hogy érdemes azzal foglalkozni, hogy most az interleukinoktól egy kicsit függetlenül, Az ion csatornák befolyásolásán keresztül próbáljuk ezt megakadályozni, vagy fokozni. Tehát már van egy fogózkodónk, amin el lehet indulni, és ezt már csinálják. Olyan betegséget, mint szklerózis multiplex például, sokgócsú idegmeszesedés, gyógyítanak csatornagátlókkal, egészen frissiben. De ezt lehet még pontosabbá tenni. Következő ábrát kérem. Kérem, az antitestek nagyon drágák, mert említettem, hogy humanizálni kell őket, de ezekkel már 11-et törzskönyveztek, 11-et gyártanak, ilyen antitestfajtát, amivel különböző betegségeket kezelnek, rögtön fogom mutatni, hogy milyeneket. 400 újabb ilyen antitest áll kipróbálás alatt, aminek az egyetlen célja az, hogy pontosan megcélozzanak egy receptor családot a sejt felszínén. Következő ábra fogja mutatni azt, hogy ennyi fajta úgynevezett autoimmun betegséget, amelynek az interleukin 2 receptor szintje autoimmun betegségben magas lesz, azt lehet kezelni ezelleni antitesttel, az antitest hátára odavarjuk azt a toxint, azt a mérget, azt az izotópot, amely a megfelelő helyre eljutva, kérem, ott megcsinálja a megfelelő ölési funkcióját. Tehát lehet látni, hogy itt tényleg egy nagyon komoly betegség családnál már ilyen célba orientált, varázsgolyós valami lezajlik. Ugyanakkor lehet izotópokat úgy odaadni, hogy azok közelhatóak legyenek, és a interleukin 2 receptor ellenes antitestek ma már gyógyszerként használhatók. Tehát elindult egy folyamat, amely folyamatnak, ha lassanként a vége felé is közeledünk, még egyel adós maradtam. Adós maradtam azzal, hogy megmutassam, hogy hogyan kell molekulára csomót kötni. Kérem, meg fogjuk próbálni. Az animáció mutatja a képeket. Ha van egy hosszú molekula oldatom, aminek a két végét valamilyen ragacsal, avidin, biotin, ismert ragacsok a biológiában, megkentem, megjelöltem előre, aztán veszek egy optikai csipeszt, ami nem más, mint egy infravörös lézer, nem krómnikkelből van, hanem infravörös lézer, azzal megfogok egy kis plasztik gömböcskét, amit bekentem az egyik fajta ragacsal, ami a biotinnal reagál, akkor ki tudok halászni, ha szerencsém van, és elég híg az oldatom, egy darab molekulát ebből, ezt csak utólag lehet természetesen ellenőrizni, és akkor azt egy olyan errefele áramló, nagyon lassan áramló folyadéksugárba rakom, amely, kérem, ezt így kifeszíti, és ha a másik oldalról most, akár csak egy ilyen pipettának, vagy egy másik optikai csipesznek a végére teszek egy ilyen kis gömböcskét, az bekenem az ellenoldali ragasztóval, akkor már is megvan ez, ezt már is meg lehet hurkolni. Ne tessék elfelejteni, ezek a fénysugarak itt átmennek ezen, semmi bajt nem okoznak, csak itt fog a csipesz, tehát át tudom fordítani, meg tudom a hurkon keresztül csinálni azt a trükköt, hogy keresztül dugom rajta a végét a molekulának, és csomót kötök rá, amit a japánok megcsináltak 1999-ben. Azon szerencsések közé tartoztam, akik ott ültek és látták, mielőtt leközölték volna Nagoyában. Nos, ez a mérés nem pusztán játék volt. A aktin és a DNS volt a két áldozat. Aktin az egy izomfehérje, amellett a molekulák, az aktin molekulák a sejteknek a alakját, rugalmasságát szabályozzák, a DNS ugye a genetikai kódot viszi. Kérem, DNS nem lehetett eltörni, akárhogy próbálták rángatni a csomót rajta. Az aktint igen, mert az túl vastag, viszont a DNS a természetben is ilyen hegyes hajtűkanyarokat kénytelen elszenvedni molekulák hatására. Ha a genetikai apparátusunk el tudná törni a DNS-t, akkor mi nem lennénk itt, és nem beszélgetnénk. Én úgy gondolom, hogy az ígéretemet beváltottam, mert mutattam azt, hogy hogyan lehet molekulákra csomót kötni, és talán sikerült fölhívni a figyelmet arra, hogy igenis lehet molekuláris terápiákat találni. Egyre inkább az lesz a cél, egyre inkább az lesz az igazi megoldás, hogy a mellékhatásokat elkerülendő, megtaláljuk azokat a jelzéseket, azokat a mintázatokat a sejtek felszínén, amelyekkel célba lehet juttatni olyan eszközöket, amely eszközök esetenként elősegítik annak a sejtnek a szaporodását akár, vagy éppen megölését, attól függően, hogy mi az kívánságunk. Köszönöm a figyelmüket!
Köszönjük az előadást, kedves vendégeink, kedves televízió